Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Józsi Mond Városi Könyvtár, innen a Józsi Mond Városi Könyvtár olvasó terméből, ezen a rendhagyó online kiadvány bemutatón és projektzáró eseményen. Engem Buzai Csabának hívnak, a könyvtár igazgatója, és itt mellettem Törkő József, a könyvtár zenei könyvtárosa van, és mi fogunk itt most beszélgetni majd részben a pályázatban megvalósuló tartalmakról, és leginkább arról a kiadványról, ami most jelent meg, szintén egy pályázatnak köszönhetően. És akkor először erről a pályázatról szólnék röviden néhány szót. Tavaly májusban, vagy áprilisban, azt nem tudom már, de tavaly tavasszal valamikor jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázati felhívása. És a pályázati cél az pontosan az volt, hogy a minőségirányítás folyamatában eredményeket elért könyvtárak új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása. És ez a pályázat három elemből állt, három tartalma volt, három fő tartalma, és mind a három elemben próbáltunk valamilyen fejlesztést, valamilyen előrelépést elérni. Az egyik, és akkor most már próbálok sorban haladni, a pályázat segítségével egyrészt az online katalógusunkat integráltuk a könyvtár honlapjába, a www.jusvk.hu címen található honlapba, és ezzel az volt a célunk, hogy a korábbi megjelenési formát, amikor a honlapon kívül volt a katalógus, azt beintegráljuk a könyvtár honlapjába, ezáltal egységesítve a megjelenésünket az interneten. A második témáról fogunk majd hosszabban beszélgetni, és akkor a harmadik volt a tájékoztató rendszerünknek a lecserélése, illetve frissítése, újítása. Ezekből a tájékoztató elemekből néhányat most itt körülöttünk is lehet látni, de én igyekszem elmondani most mindegyiket, hogy mit és milyen okból szereztünk be. Többek között két rollapot vásároltunk, két alumínium megállítótáblát, egy Windtalker megállítótáblát, öt darab kétoldalas bannerálványt, asztali X-bannereket, egy mögöttünk látható nagy molinó állványt, illetve egy teleszkópos infoállványt. Tehát ezek voltak, amelyeket beszereztünk, és ennek okai részben az volt, hogy az alumínium megállítótáblánk már tönkrement nagyjából teljesen, ezeket ki kellett cserélni, a rollápon voltak olyan információk, amelyek már nem voltak valósak, illetve a kétoldalas banner állványt elsősorban azzal a céllal vásároltuk, hogy akár az olvasóteremben, akár a gyermekkönyvtárban, hogyha nagyobb rendezvények vannak, vagy akár kisebb rendezvények, de több, akkor ketté tudjuk osztani a nagyobb termeinket is. Tehát ezek voltak a tájékoztató rendszernek az eszközei, amelyeket kicseréltünk. És akkor mielőtt beszélnénk erről a kiadványról, amiből itt van most jó néhány példány előttünk, még arról mondanék néhány szót, hogy miért döntöttünk az online esemény mellett. Ugye hát talán mondanom sem kell, hogy elsősorban a járványhelyzet, aktuális járványhelyzet volt, ami döntő szerepe volt annak, hogy végül is online formában rendeztük meg az eseményt, hiszen úgy gondoltuk, és azt is tapasztaljuk, hogy a védettségi igazolvány még nem áll mindenkinek a rendelkezésére, és szerettük volna, hogy minél szélesebb körben, minél több emberhez eljusson ez az üzenet és az eredményeknek a megjelenítése. Egyébként már ezt a programot jó régóta elterveztük, ugye eredetileg ezen a héten lett volna az ünnepi könyvhét, illetve a könyvtár alapításának évfordulója az pedig június 12-e, tehát holnap után, ehhez is szerettük volna kötni ezt a programot. És hát arról nem beszélve, hogy ezt a pályázatot szerettük volna lezárni. Szóval megjelent ez a kiadvány, és akkor Jocó, most már hozzád is fordulok, hogy mit kell tudni erről a kiadványról, hány példányban jelent meg, hány oldalas, úgy nagyjából ilyen formai dolgokat mit tudsz elmondani?
Hát a példányszámot azt pontosan nem tudom, azt lehet,
jó, akkor segítek, 500 darab példány.
500 darab, igen. Példány, 500 példány jelent meg akkor. Hát tulajdonképpen a könyvtár 70 éves történetét taglalja ez a kis kiadvány gyakorlatilag, egy picit az előzményeket is számba veszi, tehát a 70-es történet az 49-től ugye 2019-ig tart, viszont ugye egy picit az előzményekbe is belemegyünk, nem túl hosszan, az Orosházi Polgári Olvasókör könyvtára szolgált részben alapul ennek a könyvtárnak a kialakulásához, hát sok áttételen keresztül. Tehát ez ennek a történetét tartalmazza ez a kis kiadvány. Tulajdonképpen tavaly november közepe táján, amikor ugye megérkezett a vírus második hulláma, akkor kaptam én ezt a feladatot ugye ez egyik munkaértekezleten, és tulajdonképpen mindenféle késedelem nélkül elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, és tulajdonképpen 2020 november közepétől 2021 március közepéig tartott nagyjából a munka, tehát 4 hónapnyi időt vett igény. Nyilván nem napi 8 órában ezzel foglalkoztam, de nagyjából ennyi idő alatt lett kész ez az anyag.
Igen, tehát tulajdonképpen ez a kellemetlen és rossz helyzet, ami adódott a koronavírus miatt, ez ilyen tekintetben mondjuk szerencsés volt nekünk, igen, mert hogy meg tudtuk ezt a régóta dédelgetett tervünket valósítani, hiszen ugye azt még nem mondtuk, de hát már igen régóta szerettük volna, hogy legyen valamilyen könyvtár, nem is könyvtár ismertető, hanem inkább a könyvtár történetét bemutató kiadványunk, lehetőleg nyomdai minőségű kivitelben, és hát erre eddig nem volt lehetőségünk, ezt a pályázatnak köszönhetően tudtuk megvalósítani. Hogyha valaki belelapoz, akkor azt fogja látni, hogy azért jelentős részben a könyvtár történettel foglalkozik ez a kiadvány, és csak a végén vannak aktualitások. Részben bemutatja a könyvtár szolgáltatásait, részben pedig a könyvtárban működő csoportokat. De akkor visszatérve a könyvtár történetére, illetve ehhez a munkára, vagy erre a munkára, amelyet végeztél, milyen részfeladatai voltak ennek a feladatnak, vagy ennek a munkának?
Hát tulajdonképpen azzal kezdtem a dolgot, hogy megpróbáltam egy rövid munkatervet összeállítani magamnak, hogy milyen lépésekben haladjak előre. Ezt 4 pontot soroltam fel. Az első lépés az volt tulajdonképpen, hogy egy kicsit tájékozódtam a környékünkön működő hasonló típusú könyvtárakat illetően, hogy ők milyen formában írták meg a saját történetüket, a saját intézményük történetét, mire fókuszáltak, milyen felépítésben, milyen szerkezetben.
Találtál jó példákat?
Hát itt tulajdonképpen ugye megnéztem azért Békés Csabát, Mezőkovács házát, Békést, Szarvast. Jó példákat találtam, olyat is találtam, amelyik ugye nyomtatott formában jelent meg, olyat is találtam sokat ugye nyilván, amelyik a könyvtárok honlapján jelent meg rövidebb formában történetek, de mindegyik nagyon jó példával szolgált. A Kovács házi könyvtárnak a történetét olvastam nyomtatott formában, az itt a könyvtárban is megvan. Tehát ezek jó példák voltak, és megpróbáltam azok alapján, amik mondjuk közös információk voltak ezekben a történetekben, egy koncepciót kidolgozni saját magam számára, és utána ez alapján írtam meg gyakorlatilag ezt a könyvtár történetet. Ez leginkább abban nyújtott segítséget, hogy milyen formában, milyen szerkezetben, milyen témákra fókuszáljon az ember. Ez a koncepció, ez erről szólt igazából. És hát utána már, amikor ez megvolt, akkor már a kutatás, az anyaggyűjtés következett, utána pedig már a dolgozatok a megírása.
Oké, és amikor az anyaggyűjtés volt, akkor én tudom, hogy volt, hogy kimentél külső helyszínre, illetve ugye interjúkat is készítettél.
Hát tulajdonképpen elsősorban ugye az anyagnak a nagy része az a helyi sajtó írásaira támaszkodik. Tehát nagyon sok információ ugye a helyi sajtó anyagaiból van. Nagyon sok mindent megtaláltam egészen a 40-es évektől napjainkig. De ezen kívül helytörténeti kiadványokat is felhasználtam, könyvtárszakmai periódikákat, internetes forrásokat, és hát a Békés megyei levéltárba is elmentem egy alkalommal, a Békési Fiók levéltárba. Ott például a 49-től 52-ig tartó időszakhoz találtam közgyűlési jegyzőkönyveket, ahol ugye szóba kerül a könyvtárnak az alapítása. Ezen kívül pedig sok egykori kollégával vagy korábbi könyvtárossal is találkoztam, akikkel megpróbáltam akiktől megpróbáltam információkat beszerezni. Nagyjából ennyi, ez volt az anyaggyűjtés időszaka. Hát hihetetlen mértékű, vagy mennyiségű, inkább úgy mondom, anyag gyűlt össze, információ gyűlt össze. Az egyik kívás az pont az volt, hogy ezeket az ember tudja megfelelően kezelni, tehát szelektálni, fontossági sorrendbe állítani, és így tovább.
És akkor nyilván volt olyan, ami bekerült, mert annyira fontos volt, feltételezem, hogy volt olyan is, ami nem. Mielőtt erről kérdeznének, említetted a helyi sajtót, és ugye ilyenkor mindig felmerül a hitelességnek a kérdése, hogy az adott korban megjelenő cikkek azok mindig az adott korhoz, hogy is fogalmazok, szóval az adott kor igényeit elégítik ki bizonyos szempontból. Előfordult-e az, hogy a helyi sajtóban talált információk és az személyes interjúk között nem volt összhang?
Ez jó, hogy felvetetted, mert nemrégiben néztem a YouTube-on egy videót, ahol egy Pap Gábor nevű művészettörténész pont azt ecsetelte, hogy mivel jár az, ha mondjuk valaki egy intézmény vagy bárminek a történetét döntően a sajtó anyagára támaszkodva írja meg. Mert ő azt a példát mutatta be, hogy gyakorlatilag amikor ezt megcsinálják, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy jelentkeznek emberek, és azt mondják, hogy hát de ez nem így volt. És példákkal illusztrálják, hogy ez valóban nem pontosan úgy történt. Tehát én nem vagyok történész, ez a dologhoz hozzátartozik, és nekem erre nincs különösebben lehetőségem, meg talán nem is volt erre annyira időben sem lehetőség, hogy összehasonlítsak több forrást, hogy egy adat, vagy egy tény, vagy egy esemény, vagy egy történés, az most két forrásból, vagy három forrásból is igazolható-e. Azt illetően, hogy az adatközlőktől milyen információkat kaptam, ezeket úgy kezeltem, hogy gyakorlatilag az írott forrást részesítettem általában előnyben, de sajnos az igazság, hogy amikor láttam, hogy mennyi anyag van, tehát mennyire sok anyag gyűlt össze, akkor egy idő után már nem is törekedtem arra, hogy az élő szóbeli információ, tehát az adatközlőktől származó információ az olyan nagyon-nagyon nagy mérvű legyen.
Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért még nagyon sok adatközlő van. Őket a kiadványnak a végén ugye fel is soroltad, illetve a források is szerepelnek itt a végén.
Igen.
Amikor kutattál, akkor találtál olyan érdekességeket a könyvtárral kapcsolatban, amiket korábban nem ismertél, olyan adatokat, olyan tényeket?
Hát mivel én 88-ban kerültem a könyvtárba, és 69-es születésű vagyok, és ugye itt legalább 49-ig visszamentünk, gyakorlatilag a megelőző kort, amikor én ide kerültem, az mind érdekesség volt számomra, de tulajdonképpen olyan bulvár jellegű érdekességet nem nagyon találtam, de például nagyon furcsa volt azzal szembesülni, hogy például a könyvtár 1958-tól egészen szerintem a 70-es évek közepéig, vagy lehet, hogy még tovább is, nem önálló épületben működött, olyannyira nem önálló épületben működött, hogy például albérleti díjat kellett fizetnie az Előd utca 3 szám alatt a ruhagyár szomszédságában, amikor működött a könyvtár. Tehát ez számomra elég furcsa volt, ugye ez nyilván megakadályozta a fejlesztési lehetőségeket, hiszen nem önálló, nem a saját épülete volt a könyvtárnak, nem lehetett felújítani, nem lehetett fejleszteni, és ez elég rendesen meghatározta a könyvtárnak a fejlesztési lehetőségeit. Volt még egy ilyen apróság, hogy 67-ben, ha jól emlékszem, amikor már ugye divatba jöttek a könyvtárközi kölcsönzések is, ott a 60-as évek második felében, legalábbis én úgy találtam a forrásokban, volt egy különös eset, amikor az orosházi könyvtár, nem tudom kinek is milyen kötetet, de a berlini egyetemi könyvtárból szerezte be könyvtárközivel a dokumentumot, tehát elég messziről.
És akkor beszéljünk arról, amire már utaltunk, hogy és amire egyébként a bevezetőben is teszünk említést, hogy nem törekedhettünk teljességre, hiszen meg volt határozva az, hogy 32 oldalban kell az egész kiadvány tartalmát megjeleníteni. Ráadásul nyilvánvalóan szerettük volna grafikai elemekkel, képekkel is illusztrálni, tehát a szöveg azért folyamatosan csökkent. Mi az, ami kimaradt, és hát sajnálat, hogy kimaradt, de ki kellett maradnia?
Hát tulajdonképpen, ahogy az előbb is beszéltünk róla, az mindenképpen hiányzik a kiadványból, de nem tudom, hogy mondjuk egy könyvtár történetet, aki megír, persze nyilván hozzáállás kérdése is valahol, tehát az, hogy adatszerűen az ember leírja, hogy mik történtek, mikor, hogyan fejlődött a könyvtár, az egy szép dolog, de például hiányzik nagyon a könyvtár mindennapjait árnyaltabban bemutató személyes hangvételű visszaemlékezések, sztorik, történetek, tehát ezek nyilván hozzátartoznak a könyvtár történetéhez, ezek nincsenek benne, tehát egyrészt ez, másrészt nincs benne a könyvtárosoknak a szakmai, hogy is mondjam, teljesítményével kapcsolatos, a szakmai munkájával kapcsolatos dolgok, amiket részletesen le lehetne írni. Itt nagyon sok mindent leírtunk, hogy milyen fontosabb projektek, események, programok történtek, de gyakorlatilag nem kötöttük ezeket névhez. Lehet, hogy lehetett volna ezt is megtenni, de ez például nagyon hiányzik, tehát hogy az egyes könyvtárosok ugye nagyon sok programban, projektben, pályázatban, rendezvényen ötlettel vettek részt, ezek is kimaradtak, tehát ez is belekerülhetett, vagy belekerülhetne majd egy későbbi kiadványba. Harmadrészt pedig magukat a projekteket sem tudtuk mindent belevenni, főleg az újabb időszakból elég sok rendezvény, program, ötlet nem került be a kiadványba. Tulajdonképpen én úgy érzem, hogy ez a kiadvány, ez egy ilyen kiinduló pont lehet egy későbbi, ez egy átfogó képet ad, egy későbbi részletesebb könyvtár történethez viszont jó kiindulási alap lehet. Ami még szintén kimaradt is érdekesség, talán az előbbi ponthoz is elmondhattam volna, hogy volt egy érdekes esemény a könyvtár életének, szerintem ilyen egyedi, nem is tudom, hogy más könyvtárral történt-e ilyen, de 1997-ben, amikor a könyvtár a Dózsa-György utcán működött, akkor, ha jól emlékszem, akkor már te is ott voltál, egy hétvége után arra mentünk be a könyvtárba, hogy eltűntek bizonyos dolgaink, és tulajdonképpen az történt, hogy ismeretlenek betörtek a könyvtárba, és szépen fogták magukat, és több informatikai eszköz között elvitték azt a merevlemezt is, amelyikre nem sokkal korábban, akkor nyáron a könyvtár összes könyvének az adatát felrögzítettük. Tehát gyakorlatilag ezt ellopták. Ez egy nem túl pozitív érdekesség, de például ez sem került be a kiadványba. Ilyeneket nyilván lehetett volna, vagy lehetne majd legközelebb nagyobb számban szerepeltetni egy ilyen könyvtár történetben.
Így van, és a tettes máig ismeretlen, úgyhogy hát ha még a döglött akták után majd egyszer megkerül ez is. Hogyha belelapozunk ebbe a kiadványba, akkor azt láthatjuk, hogy talán mindegyik oldalon, de most megnézem azt, hogy mindegyik oldalon szerepel egy olvasónk írta rész is, egy-egy ilyen grafikai megoldással, és akkor itt kell elmondanom, hogy a kiadványnak a grafikai munkálatait és a tördelést Varjú János munkatársunk készítette el. És erről az olvasónk írta részről pedig azt érdemes elmondani, hogy most tavasszal, március-áprilisban készítettünk egy felmérést, egy olvasói felmérést, könyvtári szolgáltatások használata a veszélyhelyzeti időszakban 2020-2021, és ennek a felmérésnek az eredményei a könyvtár honlapján is megtekinthetőek, letölthetőek, nem csak az eredményei, hanem a kiértékelése is, és ennek a kérdőívnek volt az egyik rovata, egy szöveges értékelés, és odaírtak nagyon sok nagyon kedves gondolatot az olvasóink, ezekből válogattunk, és ezek kerültek be a dokumentumba. Hát akkor egy utolsó kérdésem volna, illetve nem tudom, hogy van-e még valami, amit szeretnél elmondani, nehogy legalább a videóban nem maradjon ki semmi fontos.
A grafikai tördeléssel kapcsolatban annyit, hogy a Janu, aki ezt készítette, éppen most a videót szintén ő készíti. Ennyit még talán hozzátehetünk, ugye?
És most fogja a fejét, hát mindebből a podcast hallgatók nem sokat fognak látni, hallani. Nem baj, még egy kérdésem volna, ha már a korszakokat említetted. Neked volt olyan korszakod, ugye eleve úgy van felépítve a kiadvány, hogy egy-egy egy-egy helyszín. Igen. Tehát, hogy a könyvtár éppen fizikailag melyik igen. utcában, melyik házszám alatt működött, melyik volt a kedvenced mondjuk a kutatás szempontjából?
Hát mivel a 78-tól 84-ig tartó időszak nem volt túl hosszú az Előd utca 15 szám alatt, a Zsedényi, volt Zsedényi házban, ott az nem volt annyira, nem is találtam túl sok információt hozzá. A Túlsógyörgy utcán már ugye 88-ban én is ott voltam, és 84-ben költözött a könyvtár, tehát ezért, ami leginkább ismeretlen volt, és amihez úgy viszonylag több információ volt elérhető, az Előd utca 3, ahol ugye 52-ben jött létre a könyvtár a ruhagyár mellett, az 52-től 78-ig tartó időszak az volt olyan, ami úgy számomra érdekesebb volt. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugye ezt megelőzően, hogy 49-ben gyakorlatilag, tehát ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen a könyvtár tett egy ilyen kört, így földrajzilag, mert ugye a 49-es könyvtár az tulajdonképpen itt a Kossuth utca 5 szám alatt, most mi a Kossuth utca 3 szám alatt vagyunk, Kossuth utca 5 szám alatt helyezkedett el, innen szerintem akkor egy saroknyira, innen került át ugye az Előd utca 3-ba, onnan az Előd utca 15-ben, majd a Dózsa-György 7-be, és 2007-ben meg ugye visszakerültünk ide, de az a korszak volt az 52-től 78-ig tartó időszak, ami úgy sok érdekességet, meg úgy sok minden megfogott benne. Egyébként a 49-től 52-ig tartó időszakhoz a levéltárban néztem utána elég sok mindennek, de szerintem ott meg még lehetett találni érdekességeket ahhoz a korszakhoz.
Hát igen, és nyilván érdemes is lenne. Azt ugye nem tudjuk megígérni, mert hát nem is tudjuk, hogy lesz-e folytatása ennek a munkának, de ahogy azt már te is említetted, egy nagyon jó alapot nyújthat bármilyen további kutatásnak. Ugye abban is bízhatunk, ami ilyenkor talán tapasztalat szokott lenni, hogy amikor majd olvassák a könyvtárhasználók, illetve az orosháziak, akik valamilyen módon találkoztak a könyvtár életével a korábbi években, évtizedekben, ők majd el fogják mondani, hogy mi az, ami esetleg nem pontos információ szerintük, illetve mondani fogják, hogy mi az, ami fontos lett volna, de kimaradt belőle, és akkor majd ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve talán visszatérhetünk, és egy nagyobb volumenű munkába is lehet majd kezdeni. Hát ez lenne részemről a zárszó. Köszönöm szépen neked is, meg Janúnak is a tevékenységeteket. Köszönjük szépen minden adatközlőnek a segítséget, mert ez nélkülük nem ment volna, nem valósulhatott volna meg. És hát még egyszer nagyon köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatását. Köszönjük szépen, viszontlátásra!
Viszontlátásra!